Ugye itt ennek a bizonyos felmérésnek a kapcsán beszélgettünk, a hallgatóink hallhatták az előbb ennek az összefoglalását. Ön hogyan látja, van-e elég iskolapszichológus a rendszerben, mennyire lenne szükség, illetve ugye mennyien vannak ahhoz viszonyítva, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak? Mennyire elég az az iskolapszichológus, amennyi most jelenleg a rendszerben van?
Jelenleg, amit az én környezetemben látok, vagy tudok, az, hogy nincsen elegendő iskolai, pszichológus-iskolai tanácsadó, ugyanis egy ilyen elvi korlát van megszabva, hogy 500 diák vagy 300 óvodás az, aki el kellene lásson egy iskolai tanácsadó maximum, és ez nem teljesül. Sok helyen duplája, vagy még annál is több tartozik egy tanácsadóhoz, vagy előfordul iskola, ahol mit tudom, maximum egy nap tud kijárni oda, tehát hiány van létszámban az iskolai tanácsadókban. És nyilvánvaló, hogy ha kevés ideje van, tehát például kijár egy nap egy iskolába, akkor már nagyon kevés az, amit megtehet, és legtöbbször ez a súlyosabb, a krízis helyzetben levő gyerekeknek az ellátása. De kevés idő marad a prevencióra, a fejlesztésben gondolkodásra, tehát hogy megelőzzük a problémákat, hogy neveljünk bizonyos készségeket, kommunikációs készséget, személyiséget fejlesztünk, arra kevesebb idő marad. Sajnos.
Értem. És ugye prevenció kapcsán gondolom, hogy inkább lehet, hogy erre kellene fektetni a hangsúlyt az önök részéről, vagy az iskolapszichológusok részéről, tehát hogy a prevenció az talán fontosabb, mint már a probléma megoldás?
Tehát tulajdonképpen ez is lenne az elsődleges célja az iskolai tanácsadónak, hogy ugye nem terapeuták vagyunk, és nem orvosok, hogy megelőzzük, és ott a gyerekek közt léve őket ismerve olyan tevékenységeket szervezünk, amelyekkel ők fejlesztik ezeket a képességeiket, és akkor nem nincs szükség, hogy kialakuljon valamilyen káros viselkedésforma. Tehát erre lenne igazából hivatott egy iskolai tanácsadó, de mikor egy sürgős szituáció van, vagy valakit felkérnek, hogy most ezzel nézd meg, ezzel foglalkozz, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül, és ez gyakran aztán kitölti a teljes munkaidejét.
Igen, itt bennem a felmérés kapcsán, amikor elolvastam, egyből az a kérdés merült fel, hogy mit tehetnek a szülők, mit tehetnek a diáktársak, ugye most indult az új iskolai tanév. Egy diák egy osztálytárs, vagy annak az osztálytársnak a szülei. Mit tehetnek, mi a felelősségük abban, hogyha látják, hogy egy iskolatárs gondban van?
Mindenképpen bárki, aki társainál megfigyel valamit, az a jó kapcsolatot próbálja ápolni. Tehát barátokra mindenkinek szüksége van, és hogyha egy barát nem is tudja megóvni, vagy meggyógyítani, vagy kiszedni egy problémából a társát, de az, hogy van mint barát, az már egy védő faktor. A többi, például a szülők, akik megtudják, hogy a gyerekének egy osztálytársa valamilyen szempontból bajban van, egy kicsit nehezebb, mert itt beavatkozni úgy, hogy ne legyen se indiszkrét, se sértő, nagyon nehéz, de ő a saját gyerekével beszélt arról, hogy hogyan támogassa, hogy hol vannak a határok, vagy kinek szóljon. Szóljon pontosan az iskolai tanácsadónak, vagy az osztályfőnöknek. És akkor már a felnőtt dolga, én mint iskolai tanácsadó például tudom, hogy kezeljem anélkül, hogy kínos helyzetbe hozzam azt, aki jelezte. Tehát a felnőtt dolga ezt aztán diplomatikusan kezelni, de nem elhanyagolni. Akkor van gond, hogyha legyintünk, vagy nem figyelünk oda, annyira sok túlterhelt pedagógus, meg egyáltalán szülői társadalom, a felnőtt társadalom annyira túlterhelt, hogy nem figyelnek oda a jelzésekre, vagy nem gondolják, hogy az ő dolguk. És akkor természetesen fokozódik a probléma. De minden szülőnek még egy dolgot mondanék, hogy mert nem könnyű a dolguk, ugyanis a szociális médiával kell, a digitális világgal kell versengeniük, hogy a gyerekükre figyeljenek oda, akár vizsgálják meg egy hét alatt a beszélgetéseik mennyiségét és a minőségét. Hogy hányszor kezdeményeztem én, hányszor a gyermek, megoszta magától dolgokat, és figyeljünk oda az apró, számunkra nem fontosnak tűnő jelzéseikre is, mert ha ezekről jól beszélgetünk, erre épül a bizalom, és akkor fogja elmondani azt is, ha nagyobb baj van.
A jelentés komoly figyelmeztetést intéz a társadalom irányába, ugye a bullying, az önsértés és a szelhasználat is egyre gyakrabban jelenik meg a tanulók körében, és ugye minden negyedik diák arról számolt be, hogy önkárosító gondolatai voltak, vagy önkárosító viselkedése is volt már. Ugye a bullyingról, a szelhasználatról már elég sokszor beszéltünk, ezek is végtelenül fontos témák, de igazából most arra szeretném önt kérni, hogy beszéljünk egy picit az önkárosításról. Mit vett tulajdonképpen ez a jelenség? Milyen jelei vannak a fizikai jeleken kívül, de hogy ugye azt is tudjuk, hogy rengetegen általában elrejtik ezeket a jeleket, szóval mi állhat az önsértő maga tartás mögött, és hogyan tudjuk ezt kezelni?
Az önsértés valóban sokáig nem vevődik észre, mert egészen technikások tudnak lenni, hogy olyan testrészeken hajtják végre, ami nem látszik, akár nyáron sem, és titokban, mert egyébként is maguk előtt is gyakran szégyelik, tehát nem akarják ezt folyamatosan csinálni. Küszködnek ellene, de nem tudnak. A hátterében két dolog van, lehet, hogy ma kettő is nagyjából ugyanabból a gyökérből fakad. Az egyik egy nagyon erős lelki szenvedés vagy fájdalom, ami szinte megfogalmazhatatlan, vagy nem olyan homályos, olyan konfusz, hogy mi is a bajom, de valami nem, nagyon nem jó. És a fizikai fájdalom ezt úgymond szinte kiüti, vagy kiváltja, kizökkenti. Akkor azt érzem, és azután ráadásul bizonyos hormonok is hirtelen termelődnek, amelyek megkönnyebbülést idéznek elő, dopamin, stb. Erre rá lehet függni. A másik oka pedig inkább az egy üresség, vagy a lefagyottság érzése, ami visszahoz a jelenbe, tehát érzem, hogy vagyok, és nehéz ezt pontosabban megfogalmazni. Talán mind a kettő valamilyen fájdalomból, hiányból, vagy szenvedésből fakad, egy picit azért különbözik. De mind a kettőnél meg lehet szokni, és ez a baj, hogy tehát igen, mit lehet tenni? Elsősorban egy olyan szülői kapcsolatban, ahol mindenről lehet beszélni, csak könnyebb lesz a gyereknek ezt valahogy megosztani, vagy ha kiderült, akkor nem retteltesen szégyelni. Ne pánikoljunk, ha ez van a gyerekkel, hanem nyugodtan kezdjük, mert legtöbbször nagyon megijednek, mert öngyilkosság jelnek, tekintik, holott ez sokszor nem az, ha bár lehet előszobája, de nem az. És próbáljuk feltárni a legelőször, mikor történt, hogy érezte magát, és mi volt. Mert az, ha probléma, ami miatt legelőször csinálta, az nem szűnt meg, akkor nagyon nehéz leszokni. De ha meg is szűnt, akkor is le kell szokni mindegy drogról. Tehát segíteni kell abba, hogy más stresszkezelési módszereket alkalmazzon, amikor rájön a késztetés. És ez egy tanulási, meg egy kitartó folyamat, amit lehet nevelni, tanítani, és támogatni kell ebben az érintettet.
Arra szeretném kérni utolsó gondolatként, hogy üzenjen a diákoknak, hogy ugye most kezdődött el az iskola, látjuk sajnos ezeket a szomorú adatokat, és arra szeretném kérni, hogy ön, mint iskolapszichológus, mint szakember, üzenjen a diákoknak valamit.
Hát természetesen azt, hogy mindig van megoldás mindenre, és hogy ezt aktívan keressék, ha valami nem működik, ne nyugodjanak bele abba, hogy hát más is így van, vagy más is csinálja, hanem törekedjenek arra, hogy változtassanak. Egy olyan személy mindig akad, akinek el lehet mondani, és ezek közt van az iskolai tanácsadó is, lehet egy barát, és a szülőhöz is el kell jutni. Ugyanakkor, ha még egy pluszot mondanék, ez már az én iskolámban, hogyha több személynél foglalő probléma, akkor kérjék ezt osztályszinten, hogy beszéljünk róla közösen, mert ott lehet aztán ilyen edukatív szinten egy prevenciós programot elindítani, hogy nem csak egyenként dolgozni velük. Úgyhogy kérjék, igényeljék, beszéljünk, és támogatás mindig kerül, hogyha mernek nyitni.